Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg a mi szívünket, szenteld meg igére figyelésünket, közösségünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk hálát adni neked az éjszakai pihenésért, a reggeli felébredésért, az élelemért, amit magunkhoz vehettünk, a ruháért, amit magunkra ölthettünk, a templomért, ahová eljöhettünk. Mennyi minden kimaradt csak a mai nap kegyelméből, amiért most nem adtunk hálát, mert annyira természetes nekünk mindez. Pedig látjuk sok embertársunkon, hogy mindez nem magától értetődő. Ezen a reggelen arra kérünk, hogy hadd legyen szemünk észrevenni, és hálásnak lenni mindazért, amit nekünk adsz. Kérünk, Urunk, azokért, akiknek nem ilyen gördülékeny vagy könnyű az élet, akik fájdalmakkal hagyták el az ágyukat reggel, akik fel sem tudtak kelni, akik kórházban vannak, akik a depresszió vagy a szorongás miatt nem lépnek ki a lakásukból, akiknek nincs lakásuk és fedél nélkül élnek. Urunk, légy hozzájuk irgalmas, gyógyítsd, vigasztald, erősítsd ezeket a testvéreket. Kérünk azokért, akikről nem tudjuk, hogy bajban vannak, talán azért, mert nem panaszkodnak, mert mások bajait sokkal nagyobbnak tartják, és inkább hallgatnak. Hadd legyen nekik is, akivel megoszthatják nehézségeiket. És kérünk, hogy te légy mindenek előtt az, aki mindnyájunkat megvigasztalsz, megerősítesz. Kérünk, hogy taníts minket ma veled járni, boldog életre, az egymás el is befogadására. Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 14. fejezetet. Az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassuk meg. Az egyéves bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a mai napra kijelölt újszövetség ígyeszat, azt olvasom a római levél 14. részét. A hitben erőtlen fogadjátok be, de ne azért, hogy a nézeteik bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy minden tehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik? De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha pedig meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Meg van írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden tér, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek, hiszen Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és szent életben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin a testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Kedves testvérek, sok évvel ezelőtt a keresztények egy csoportjában kialakult egy vicc. Olyan emberrel kapcsolatban találták ki ezt a tréfát, ezt a viccet, aki nagyon komolyan oda szentelte magát az Úrnak. Önmaga felé is nagyon magasra tette a mércét, senki nem vitatta, hogy a hitben példakép, de azért ő mások felé is elég gyakran megfogalmazott kritikát a hitükkel kapcsolatban. Kicsit bármennyire példaképez illető, nyomasztóvá vált a közösség számára, de mondom, mindenki nagyon tisztelte, mindazonáltal talán ezt a feszültséget ebben a viccben próbálták meg levezetni. A vicc pedig így hangzik. Valaki meghal, és egy angyal végig vezeti a mennyországon. Látnak ott egy embercsoportot, és akkor megkérdezi az illető, az angyalt, hogy hát ezek kik? Hát ezek a baptisták. Ők azok, akik úgy gondolják, hogy azok üdvözülnek csak, akik a gyermekeket nem kereszteljük meg, hanem csak felnőtt korban. De mennek tovább, megint egy embercsoport, hát ezek kicsodák? Hát ezek a reformátusok. Ők azt hiszik, hogy csak a Kálvin tanait követők üdvözülnek. Aztán mennek tovább, és akkor találkoznak, látják a katolikusokat, és így tovább. És a végén, jó messzire mindenkitől van egy öreg bácsi. Ő kérdezi, hogy ki ez a bácsi? Miért van ilyen külön? Hát mert ő a Dániel bácsi, és ő meg azt gondolja, hogy egyedül ő üdvözül. Na hát a vicc erről szól, hogy olyan magasra tette a mércét, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ezt senki más nem fogja elérni, csak ő egyedül. Ez a kis kitalált történet jól mutatja, hogy olykor képesek vagyunk szigorúbbak lenni másokkal szemben, de akár magunkkal szemben is, mint akár maga az Úr. Pedig a farizeusi szigor és a megfelelési kényszer helyett valódi szabadságot akar nekünk adni az Úr. Erről szól ez a mai ige. A római levelet olvassuk, és a vége felé közeledünk. Fontos elméleti alapvetések után most gyakorlati útmutatásokat olvasunk. Tegnap előtt az istentiszteletről, a gyülekezeti közösségről olvashattunk, hogy ha használjuk ezt a kalózt, aztán a tegnapi napon a világi hatalomhoz való viszonyuláson tekintetében kaptunk útmutatást, most pedig az egymáshoz való viszonyunk tekintetében láthatunk útmutatást Isten igéjéből. Nem vagyunk egyformák. Isten egészen más személyiséget, más habitust, más testalkatot adott nekünk. Rendkívül változatos az emberiség, és ez így van jól, ez Isten akarata. Ez a változatosság megmutatja Istennek a gazdagságát, hogy ő mennyire nagy, mennyire különleges, mennyiféle ember tud alkotni. És mi nem kell, hogy egymás ellen legyünk, hanem Jézus Krisztusban a másik ember testvérnek tudjuk elfogadni, és meg tudjuk benne látni azt, ami bennünk nincs. Meg tudjuk látni azt az értéket, amit Isten önálló helyezett el, ami belőlünk hiányzik. És jó esetben fordítva is működik, egy egészséges személyiség azt is meglátja, hogy ő neki mit adott Isten ajándékként, amivel meg tudja gazdagítani a környezetét. És így ez a hatalmas változatosság valóban gyönyörködtet, mert egymás hiányait betöltve egészítjük ki egymást. Nyilván ez az ideális állapot, de ahogyan mondani szokták, ideális helyzet nincs. Nincsen tökéletes közösség, nincsenek tökéletes emberi kapcsolatok, mert ha létezne, akkor lehet, hogy Pál apostol nem írja meg ezt a fejezetet az igében. De bizony Rómában is előfordult, hogy ez a változatosság, ez feszültséget okozott. Az nem volt kérdés, hogy mindnyájan Krisztus által megváltott testvérei egymásnak, de abban már volt különbség, hogy kinek mi fér bele az egyéni kegyességébe, az Istennel való kapcsolatába. Amint hallottuk, voltak például olyanok, akik egyáltalán nem ettek húst. Hát most erre azt mondaná egy egyháztól távolabb élő ember, hogy hó, keresztényektől ered a vegetarianizmus, vagy hogy mondják, a vegán étel. Nem erről van szó valószínűleg, hanem arról, hogy Már beszéltünk róla korábban, abban világban és abban a környezetben, pogány közösségben, pogány területen éltek az emberek, és ott bemutattak áldozatokat a bálvány isteneknek, és ezekből a húsokból, amiket ott bemutattak áldozatként, nagyon sokat meg lehetett enni az embereknek, árulták is ezeket, meg lehetett vásárolni, nagyon finom ételek voltak ezek. És akkor a keresztények egy részének mindenképpen lelkiismereti válságot okozott volna ilyen húsból enni. Azt mondták, hogy hát, hogy ehetnék én olyan húsból, amit valamilyen bálvány istennek áldoztak, vagy mutattak be. A készülés során, megmondom őszintén, hogy elgondolkoztam rajta, hogy ha ugyanez a helyzet kialakulna ma, a mi környezetünkben, én hogy reagálnék rá? És hogy lehessen érteni, mondjuk azt mondom, hogy bemegyünk a McDonald'sba, és ott is lehetne olyan húspogácsát venni, amit valami bálvány istennek való áldozatból mentettek ki, vagy onnan hoztak, úgy van fűszerezve. Mondanák, hogy nem tudom én milyen indiai bálvány istennek készült áldozatból való különleges fűszerezésű, és akkor adnának hogy neki valamilyen nevet, hogy meg nem tudom micsoda, ilyen különleges hamburgert lehet enni. Hogy én vajon megennémek? Azt mondja a Pál apostol, hogy az hús, étel, kész. Meg lehet enni. De ugyanakkor sok kereszténynek a gondolkodásában az volt, hogy tehát ott van mögött az a szellemi tartalom, ami miatt elkészítették. Jó ezt megenni, vagy nem jó? Inkább nem. És azon gondolkoztam, ahogy készültem, hogyha a mai világban lehetne ezzel szembesülni, én mit tennék? Lehet, hogy én sem. Nem. Nyilván nem tudom, mert ez mind csak elmélet, ami valósággá nem lesz. Mi a helyes? Hogy kell cselekedni? Szabad megenni, vagy nem szabad megenni? Mindenképpen egy olyan kérdéssel találkozunk, ami nem üdvkérdés. És ez nagyon fontos, hogy nem üdvkérdésről van szó. Nem fogja Isten kárhozatra vetni azt, aki egy ilyen húsból eszik keresztény létére. Nyilván nem arról van szó, hogy egy pogány szertartás közben azon részt vesz valaki, és úgy eszik abból a húsból, hanem csak eszik, mint egy finom étel. Az egyik ember teljes mértékben szabad, és úgy van vele, ahogyan Pál is tanít, hús, hús, finom, jól van fűszerezve, jól esik, megeszem. Istennek adok érte hálát, nem a bálványoknak, hogy ilyen finomat ehetek. Egyáltalán nem érdekel, hogy valaki egyébként egy olyan butaságot képzelt a készítése közben, hogy egy nem létező Istennek akarja ezt áldozni. Ez engem nem érdekel, mondhatja az illető. Ha valaki így gondolkodik, nem követelbűnt. A Bibliában van leírva, nem követelbűnt. Viszont aki úgy érzi, hogy nem engedheti meg magának ezt, mert olyan, mintha megcsalná Istent, az se követelbűnt. Arról tanít bennünket Pál apostolon keresztül Isten, hogy ilyen nem üdvösség kérdést jelentő helyzetekben sosem feszüljünk egymásnak, ne ítélgessük a másikat. Erről szól az ige, hogy sose feszüljünk egymásnak. Maradjunk a korábbi példánál. Ha a McDonald'sban árulnának ilyen pogány áldozati ételeket, és az én Istennel való kapcsolatom olyan mély bizalommal átitatott, hogy nekem nem jelent problémát ezzel élni, akkor a családommal vagy hozzám hasonló felfogású emberekkel nyugodtan beülhetek és ehetek. De arról is beszél Pál, hogyha viszont egy olyan valakivel, egy olyan barátommal megyek el, akiről tudom, hogy őt ez bántja lelkiismeretében, akkor ne rendeljek olyat. Magamnak se. Magamnak se, hogy ne botránkoztassam meg. Hiszen nem az étel a fontos, hanem a közösség, hogy együtt lehetünk. Örülök neki, hogy együtt lehetek egy barátommal, akkor én nem fogok vita alapot létrehozni fölöslegesen. Eszek olyat, amit ő is el tud fogadni. És ugyanez igaz az időbeosztással, ahogyan hozza elénk a példát Pál. Egyszer vasárnap utaztunk autóval valahová, és láttam az egyik településen áthaladva, hogy nagy erőkkel építkeznek. És én megbotránkoztam, még kezdő hívő voltam, nagyon megbotránkoztam, hogy ezek is milyen emberek, majd várhatják Isten áldását a munkájukra, stb. Ilyeneket mondtam. És akkor egy érettebb hívő mellett utaztam, és akkor ő azt mondta, hogy hát azért Ferik, nem olyan egyszerű ám ez. Lehet, hogy azért építkeznek, mert a barátok most érnek rá. Hétközben mindenki melózik. És nincs annak a feltétlenül mindenkinek annyi pénze, hogy kiadja a vállalkozónak a munkát, és azt mondja, hogy majd amikor készen van a munkával, akkor adja ide a kulcsot és fizetek. Hanem próbálnak így spórolni, hogy kalákában dolgoznak, és hát lehet, hogy nem érnek rá máskor, hanem csak most vasárnap. És ezt azért mondom el, mert az nem baj, hogy a különböző kegyesség szerint élők között ki tud alakulni párbeszéd. Hiszen sokszor idézzük az igeverset, egymás hite által épülünk, és mondjuk nekem ebben a tekintetben nagyon jó, hogy annak idején ez a téma előkerült. Hogy én ezt így felvetettem, és az a másik nem elhallgatta, hanem reagált rá. Mert én óriásit fejlődtem abban a két percben, ez nem volt hosszabb ez a beszélgetés, abban a két percben az Istennel való kapcsolatomban. Közelebb kerültem ahhoz, hogy megértsem, amikor Jézus azt mondja, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Isten, amikor azt mondta, hogy szenteljük meg az egyik napot, a héten, akkor azt nem azért tette, mert azt mondta, hogy kellene még egy parancsolat, hogy meglegyen a 10. Hanem azt az egyes egyedül a mi érdekünkben tette. És az ember akkor üdül fel a legjobban, hogyha az idejét Istennel tölti. Azt mondja Isten, hogy neked szükséged van arra, hogy egy héten legyen egy nap, amikor megpihensz. És azt töltsd vele. Hidd el, ez neked a legjobb. Töltsd vele. Beszélgetni szeretnék, együtt lenni, közösségben lenni vele. De előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk az egyébként elfogadott Istennek szentelt napot mással tölteni. Nem mondhatjuk azt, nem jelenthetjük ki, hogy mostantól vasárnap nem lesz tűz. Mostantól vasárnap nem fog születni egy gyerek sem, meg ilyenek. El kell végezni bizonyos dolgokat, meg kell csinálni vasárnap is. Vannak emberek, akik nem tudják megszentelni a vasárnapot, akárhogy szeretnék. Szóval fontos az, hogy legyen ebben a tekintetben az Istennel való kapcsolatunkban szabadság. Jó és becsülendő, amikor valakinek Isten akarata az elsődleges, és ezért rengeteg mindentől megfosztja önmagát, csak nehogy bűnt kövessen el. Nagyon sok keresztény a hitben így indul. Így indul el. Szigor tart, 10 parancsolat, elkezdi olvasni az igét, és akkor úgy gondolja, hogy ez se szabad, az se szabad. Hú, nem is gondoltam, hogy ez is bűn. Valóban rengeteg mindenre rájön. Van, aki viszont ezen a szinten megragad, és akkor csak ezeket a tiltásokat látja. És nagyon sokszor ezek nagyon elkötelezett emberek, és jó dolog is, semmi probléma nincsen vele. Csak nagyon fontos, hogy azt is meg tudjuk érteni, hogy az Úr szeretne ettől tovább vezetni. Jézus Krisztusban szabadságot ad. Nem arra, hogy megszegjük a törvényt, hanem hogy ne görcs, ne egy állandó rettegés legyen bennünk, hogy Isten vajon mit fog rólunk mondani. A lelkiismeretünkben akar szabadságot adni. Az ilyen szigorúan gondolkodókhoz képest mások egészen liberálisnak tűnhetnek. Azonban azt látjuk, hogy Pál apostol arra figyelmeztet, hogy az ilyen Krisztustól nagyobb szabadságot nyert emberek ne botránkoztassák meg a hitükben még frissebbeket. És az sem baj, ha a hitben kisebbek olykor szembesülnek azzal, hogy a másik ugyanúgy testvér, csak nem feltétlenül ugyanazzal a kegyességgel rendelkezik. Azt a példát is mondja Pál még az elején, hogy egy gazda szolgái egymást nem ítélgethetik meg abban a tekintetben, hogy hogy viselkednek, ez a gazdának a dolga. Mi tehát a megoldás? Az utolsó 23. versben ezt olvassuk. Akinek viszont kétségei vannak, amikor eszik, már is megítéltetett, mivel nem hitből teszi, mert mindaz, ami nem hitből van, bűn. Tehát mindenki a maga meggyőződése szerint cselekedjen. Isten akarata legyen az irányadó, és ne a másik. Jó, ha látjuk a másiknak a hitét, életét, de nem egymást kell lemásolnunk. Legyünk őszinték, nem lenne jó, hogyha csak kis Cseri Kálmánok, kis Jó Sándorok, kis Bódis Miklósok, kis Mátyás Sándorok, kis Végtamások, kis Meleg Attilák lennének a világban. Kinek melyik kegyesség tetszik, és akkor egymást imitálnák az emberek. Éppen eltűnne az a gazdagság, amit Isten teremtett, és amit jónak lát. Érdemes és fontos a másik életét, hitét nézni és átgondolni. Lehet, hogy lesz olyan, amit ő szabadnak ítél, én pedig elfogadhatatlannak, és idővel, mérlegre téve eljutok oda, hogy az ő szabadsága teljesebb, mint az enyém, és érdemes, vagy szabad nekem azzal élni. De olyan is lehet, hogy valamiben én ismerem fel a másik életét látva, hogy én ezt eddig olyan könnyedén vettem, ő meg nem, és neki van igaza. Hát az, amit én olyan könnyedén elfogadhatónak gondoltam, az bizony bűn Istenem. Csak mindezeket tudja Istennel megvitatni, megharcolni, és ne nagy hatású hívők véleménye alapján csapongjak. Ne az legyen, hogy valamit látok, és akkor azt magamra erőltetem, mert szerintem akkor biztos ez a jó, utána meg valaki más mond valamit, akkor azután megyek, hanem én mindezt Istennel tudjam lekommunikálni, és ő tőle értse meg. Ezért mondja Pál, hogy ami nem hitből van, az bűn, mert akkor csak valaki más másolok. Volt a teológián egy barátunk, akinek volt mennyasszonya. Együtt készültek a vizsgákra. Egy alkalommal ennek a barátomnak nem sikerült a vizsgája. És akkor mondtuk neki, hogy hát, mi történt? És akkor azt mondta, hogy hát pedig, nem mondom a nevet, a mennyasszonyom azt mondta, hogy sikerülni fog. Mert csalódott volt. Hát pedig a mennyasszonyom azt mondta, hogy sikerülni fog, hogy tudom. Csak nem a mennyasszony dönti el, hogy egy vizsgán sikerül-e jó számot adnom, hanem majd a professzor. És az, hogy Isten mit lát jónak, azt nem ez egyik vagy a másik ember fogja majd megítélni, hanem az élő Isten. Nekem vele kell kapcsolatban lennem. Ami nem hitből van, ami nem az Istennel való kapcsolatomból, az a bűn. Ha valakinek a lelkiismerete nem nyugodt abban, amit más megenged magának, az ne tegye. Ne tegye. Ha valaki azt mondja, hogy én nem szeretné, én úgy gondolom, hogy ezt vagy azt a dolgot megtenni bűn, ő megengedi magának, de én nem, akkor ne másolja le a másik ember. Nem kell lemásolni. De ha nekem meg úgy érzem, meggyőződésem az Isten előtt, hogy szabad nekem ezt megtenni, hiszen nem bántom meg az Urat vele, akkor ne görcsöljek azon, hogy mit mondanak mások. 25 évvel ezelőtt az egyik ilyen sarkalatos pont a tévé volt. Még könyvem is van róla, hogy milyen nagy kísértést jelent a televízió. Keresztény emberek írták. Kialakult a keresztények egy részében, hogy az a biztos, ha nincs otthon tévé, akkor az nem visz bűnben. Voltak, akik azt mondták, a tévé a bárány. Nem szabad, hogy tévé legyen, az a legjobb, ha nincs. Van, aki meg azt mondja, hogy én annyi hasznos dolgot látok a tévében. Vannak olyan tévéműsorok, amik Isten tiszteletet közvetítenek, vannak olyanok, hogy gyerekeknek kiváló, hihetetlen jó műsorok vannak benne, és nagyon sokat fejlődnek általa a gyerekek, és így tovább. Mindenki maga felelős az életéért. Ha valaki úgy érzi, hogy inkább ne legyen tévéje, akkor ne legyen. Ha úgy érzi, hogy neki ez kísértés jelent, semmi baj nincsen, nincsen harag belőle. De ne legyen törvény. Ne legyen ez törvény minden keresztény számára. Aki azt mondja, hogy neki nem kell tévé, biztosan meg fogja tudni oldani, hogy a gyerekét elviszi múzeumban, sétálnak, és így tovább ugyanazt a fejlődésben részesülhet, mint az, aki a tévé elé leültet, és azt mondja, hogy nézd csak, milyen jó műsort látunk. De azért, mert az egyik így, vagy a másik úgy teszi, nem rosszabb vagy jobb hívő. Korábban nagyon sok feszültség volt keresztények között, és durva választó vonal a zene is. Emlékszem rá, erről is van könyvem, hogy a rockzene az Isten ellenes, sátántól ered, és le van vezetve, hogy melyik zenekar, hogy adta el a lelkét a sátának, meg ehhez hasonló. Biztos, hogy mindent így kell megítélni. Valaki nemrégen azt kérdezte tőlem, és most tudom, hogy egy iszonyatosan nehéz kérdést fogok elővenni, de akkor is érinteni fogom. Megkérdezték tőlem, hogy bűne jogázni. Bűne jogázni. Az illetőnek az életében Isten úgy látom egyre fontosabb szerepet tölt be. Ezért is jött elő a kérdés. Bűne jogázni. Egyre jobban ragaszkodik az Úrhoz. De Ezt a mozgás gyakorlatot ő már nagyon régóta gyakorolja, nagyon sok éve, és nagyon szereti, jól esik neki. A testének egyszerűen jól esnek a mozgások. Bűne, amit csinál. Keresztények között nagyon általánosan elfogadott az, hogy jógázni bűn. Így van. Mit mondjunk erre? Ennek a valakinek Krisztushoz közeledő az élete. Neki a jóga, én úgy látom, olyan, mint ahogy Pál apostol beszél a bálványáldozati húsról. Igaz, hogy akik elkészítették azt a bálványáldozati húst, azoknak volt valami szellemi tartalom mögötte, de aki megveszi a piacon, az úgy veszi meg, mint jól fűszerezett húst. És azt mondja, nekem ez jól esik, köszönöm szépen. Én Istennek adok hálát, és nem érdekel a bálvány, mert nem létezik. Tudom, hogy nem létezik. Ez a valaki elmegy, és azt mondja, hogy nagyon jó tornázom. És az, hogy egyébként elmegyek, milyen szellemi tartalom van, sose érdekel. Egyébként meggyőződésem, hogy nagyon sok jogaoktató sem foglalkozik ennek a hátterével. És hogyha így veszük, egyébként sok más kereti küzdősportnak is van szellemi háttere, mégis hát gyerek, keresztény gyerek jár karatézni, tékvandozni és így tovább, az érdekes módon nem jelent problémát. Szóval ne legyünk olyanok, mint a viccbeli Dániel bácsi, mert nem csak én fogok egyedül üdvözlődni, ebbe biztos vagyok. De tudjuk egymást elfogadni, ahogyan megfért Jézus mellett a zelót, a Júdás, az egyszerű Péter, az ellenséggel összejátszó, de megtérő Máté, elképesztően különböző emberek voltak, és Jézus mellett nem lettek egyformák. Nem lettek egyformák. Megmaradt a habitusbeli különbség. De Jézus Krisztus volt az legfontosabb. És ez az egymás közötti különbség meggazdagította őket. Nem azt mondta Jézus, hogy ide nézzetek, itt van Péter, mindenki olyan legyen, mint Péter. Nem mondta. Mindenkinek helye volt ott mellette, körülötte. Elképesztően különböző emberek Jézus Krisztus mellett nem válnak egyformává. Sőt, olyan is előfordult, hogy nagyon komoly hívők elszakadtak egymástól inkább, mint például Pál és Barnabás, mert nem üdvösségkérdésben, nem értettek egyet. És azt mondták, hogy akkor ne oltsuk ki egymásnak a szolgálatát. És mentek is másfelé szolgáltak, de amikor egymásról tettek említést, mindig megbecsüléstől beszéltek. Egyszer sem köpködtek a másik után. Se Barnabás, se Pál nem mondta azt, hogy milyen egy aljas az a másik, hanem azt mondta, hogy az Úrnak szolgál a másik is, akitől én külön váltam. Más a kegyessége, más a habitusza, de ugyanaz a Krisztus mentette meg, és ez így jó. Szóval ez a Jézusi lelkület járjon át bennünket, és adja Isten az ő szent lelkét mindnyájunknak, hogy ez a ma reggeli nehéz eledel ne feküdje meg a gyomrunkat. Amen. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy ilyen dolgok is le vannak írva a Szentírásban, mert ha valakit, hát Pál apostolt nem lehet liberalizmussal vádolni, és mégis ahogyan elolvassuk az igét, úgy tűnik, mintha meglehetősen szabadon gondolkodna. Vagy talán túl szabadon. De köszönjük azt, Urunk, hogy ez csak az a szabadság, amit tőled kap az ember. És imádkozunk azért, hogy akarjunk ebben a szabadságban élni. És szeretnénk, Urunk, ezt a szabadságunkat önként korlátozni akkor, hogyha ezzel a szabadsággal másokat megbotránkoztatnánk. Semmiképpen sem szeretnénk egymást megítélgetni, hanem arra vágyunk, hogy lehessen bennünk ugyanúgy a te szent lelked, mint a másikban, hogy tudjunk neki engedelmeskedni, az ő vezetése alatt élni, és így tudjunk egymást meggazdagító életet élni. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy most, amikor annyiféle támadás van a keresztény világ ellen, ellened, akkor mi még inkább tudjuk felragyogtatni azt a világban, hogy mi egyek vagyunk. Te magad mondtad, hogy arról ismernek meg bennünket, hogy a te gyermekeid vagyunk, ha egymást szeretni tudjuk. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd legyen így. És attól, hogy ami nem üdvösség kérdés, az ne válasszon el bennünket. Segíts bennünket, Urunk, így veled járni, és engedd meg, hogy azt a gazdagságot lássuk a másik emberben, amit te teremtettél, hadd tudjuk megérteni, hogy kiegészítjük egymást, és hogy milyen nagyszerű nekünk ebben a közösségben élni. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és hogy az életünkre gondot viselsz, és hiszük azt, hogy az egységre vezetsz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyérünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen.